Nagy nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Trinity-ben, a találkozások helyén. Jézus szeretnénk látni. Ez annak a sorozatunknak a címe, amit ma is folytatunk János evangéliumán keresztül. És amikor olvasom az igét, és hallgatjátok majd annak magyarázatát, akkor legyen valóban ez a szívünkben. Legyen valóban ez a szívünkben, hogy Jézus szeretnénk látni. Ki is ez a Jézus? Mit mond nekem? Mit akar üzenni? Milyen ő? Legyen ez a szívünk, hogy Jézus szeretnénk látni. Így olvasom nektek János evangéliumának 6. fejezetének első 15 versét. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en, Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Imádkozzunk! Uram, szeretnénk most megnyitni a szívünket te előtted. Megnyitni minden örömmel, minden fájdalommal, minden bűnnel, minden csalódottsággal, mindennel együtt. Szeretnénk megnyitni most a szívünket előtted. És arra vágyunk, hogy te lépj be a mi életünkbe, és mutatkozz be még inkább, hogy még inkább megismerjünk téged. Hogy még inkább meglássuk, hogy milyen vagy te. Kérlek, lépj így közel hozzánk, és szólj a szívünkhöz, szólj az egész lényünkhöz, mert téged szeretnénk látni. Ámen. Üljetek le. Ahogy Pisti is említette, a gyülekezetünk közössége azt mondja magáról a alapértékeibe, hogy ez az a hely, ahol az ember találkozik az emberrel, az ember találkozik Istennel, és ahol a szükség találkozik a megoldással. A szükség találkozik a megoldással. Ezt annyira elhisszük, hogy ide a falra is felírtuk ezt, hogy ez a Trinity a találkozások helye. Ezt ennyire elhisszük, hogy ez a valóság, hogy itt tényleg van megoldás, hogy a szükségre van megoldás. De milyen megoldás van a szükségeinkre? Mi ez a megoldás, aminek a gyülekezetünk a birtokában van? Ma éppen erre fogunk ránézni, és ezt fogjuk keresni, hogy mi az a megoldás, ami megoldást nyújt a mi gondjainkra, a mi nehézségeinkre, akár közösségileg értjük, akár a személyes életünkre. Ezt fogjuk keresni. Hétfői nappal belekezdtünk egy 21 napos völgybe, és öröm volt hallani azt, hogy többen is jeleztétek, hogy elkezdtük, többen mondtak ilyen-olyan dolgokat, hogy mivel léptek be ebbe a bőjtbe, és elmondhatom, hogy igen komoly vállalások vannak mögötte. Amikor valaki azt mondja, hogy egy élvezeti dolog van az életemben, például a kávé, és arról 21 napig lemondok, az nagy dolog. Amikor valaki úgy tud odalépni Istenhez egy bőti időszakba, hogy egy olyan dologról mondok le, ami tényleg fontos számomra, ami tényleg olyan jellegű dolog az életemben, ami örömet okoz, ami feltölt. És amikor ilyenkor lemondanak az emberek ilyenről, azt látja Isten. És két kiemelt témája van a bőti időszakunknak, két állandó kiemelt témája van. Az egyik a gyógyulás, a másik az új gyülekezeti házunk. És valóban elhisszük azt, hogy ez lehetséges? Valóban elhisszük azt, hogy lehetséges a gyógyulás? És ezt nem csak így közösségileg értem, nem csak azt, hogy hát igen, a másik lehet, hogy tud gyógyulni valahogy. Hanem amikor magadra nézel, amikor az életed nehézségeire nézel, akkor tényleg elhisszük azt, hogy lehetséges a gyógyulás? Hogy van lehetőség gyógyulni? Elhisszük ezt? És persze láttunk a közösségünkben sok-sok dolgot az elmúlt években, sok csodababa, sok gyógyulás történt, és akkor azt mondhatjuk, hogy hát igen, lehetséges, de amikor valahogy közelengedjük ezt a saját szívünkhöz, akkor lehet, hogy nem ez van benned. Lehet, hogy amikor egy olyan probléma van az életedben, amiben azt látod, hogy hiába mondom el 51-ére Istennek, nem történik semmi. Azt érzed, hogy újra és újra ismételgeted magad, és mégse történik semmi. A másik téma az új imaház építése. Hát az se kisebb vágyunk. Nagyon nagy hálára ad okot az, amikor látjuk, hogy egyre többen és többen vagyunk itt a gyülekezeti házban hétről hétre. Azt hiszem, nem titok ez, hogy, de nem is a számok bűvöletébe élünk, hogy az előző évben soha nem voltunk még annyian az ima házban hétről hétre, mint ahogy tavaly voltunk. Tavaly rekordot döntöttünk. És bízunk benne, hogy jövőre ugyanezt elmondhatjuk majd. Tamással van egy örömteli kommunikációs kellemetlenség, amit keresünk, hogy oldjuk meg azt, hogy egy lelkész szobánk van, és van lelki gondozói óra, meg van, amikor Tamásnak is vannak olyan fontos megbeszélései, amiket ott kéne tartania, és így mindig egyeztetnünk el, hogy milyen módon tudjuk ezt jól kommunikálni egymás között, hogy mikor ki van ott. Szóval ez is azt jelzi, hogy egyre inkább szűkösen vagyunk. De nézzünk csak a gyerekeinkre. A gyerekszolgálók szerintem elmondhatják, hogy egyre szűkösebb a tér. Egyre több gyerek van, ami nagyon nagy csoda, nagyon nagy hálára ad okot, de egyre szűkösebb a tér, és bárcsak tudnánk egy nagyobb terembe lenni. És ott van például az IFI. Az IFI egyenesen be se fér már az IFI terembe, hanem péntekente itt a kávézóba tartják az alkalmaikat. Mindezekben azért láthatjuk, hogy egyre inkább szűkösen vagyunk, ami egy nagyon örömteli ok arra, hogy örüljünk, hogy hálát adjunk Istennek. Viszont gondolom mindenki azért tisztában van arra, hogy milyen ingatlan árak vannak, hogy mozdult el az ingatlan piac. Nem úgy mozdult el, hogy most bárki így a zsebéből kihúzza, hogy na itt a gyülekezeti házra a pénz, és akkor vegyük meg, hanem komoly nehézségeink vannak ezzel kapcsolatban. Hiába mondjuk azt, és látjuk azt, hogy azért anyagilag rendben van a gyülekezetünk, de mégis az, hogy egy új gyülekezeti házunk legyen, az... Hogy jutunk el oda? Fogalmunk sincs. De valakinél van megoldás. Nem, nálunk. Bizonyos szinten nálunk is, mert majd látjuk, hogy nekünk is kell tenni dolgokat, de alapvetően a megoldás az nem nálunk van. A felolvasott igébe ezt hallhattátok. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Így hangzik a kérdés Fülöpnek, de meggyőződésem, hogy ez nem csak neki szólt ez az üzenet, hanem ugyanúgy nekünk is. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Nyilván ez nem mindig ez a kérdés számunkra, hanem az, hogy mit teszel, hogyha egy ilyen helyzet áll előtted? Mit csinálsz? Mit csinálsz egy olyan helyzetben, amivel az alapvető megoldási mechanizmusaiddal nem fogsz tudni megoldásra jutni? Mit csinálsz? És ilyenek a böjti témák is, amiket felvázoltam. A gyógyulás ilyen, és az új imaház is ilyen. A szokásos megoldásainkkal nem fogjuk tudni megoldani. És hogyha belegondoltok, hogy fogadhatta Fülöp ezt a kérdést, odáll Jézus mellé, és akkor mondja, hogy hát na most mit csinálunk? Hát vajon, hogy értelmezhette ezt Fülöp? Így meglepődik, hogy most a mester engem kérdez tényleg? Most ő akar tőlem megoldást? Vagy ami még rosszabb, azt is gondolhatta, hogy hújúj, most talán a mester is egy kicsit megingott, Jézus se tudja, hogy most mi lesz, itt van egy csomó sokaság, és most hogyan adjunk nekik enni. És ezzel egyébként mi is így lehetünk néha, hogy amikor bejön a életünkbe egy olyan helyzet, egy olyan kihívás, egy olyan nehézség, amire nem tudjuk a megoldást, akkor egyszer csak ott lehet a kérdés bennünk, hogy te ezt nem láttad, Jézus? Te ezt nem láttad, ami történik? Hogy ez most mi? Ez most mi? Most mi fog történni? Most te se tartod a kezedbe a dolgokat? Ez nagyon csüggesztő gondolat lehet, amikor azt gondoljuk, hogy Isten nem tartja a kezébe a dolgokat. De hogyha szívünkre tesszük a kezünket, van, hogy ezt gondoljuk. Isten nem tartja a kezébe a dolgokat. Talán ez a legmegrendítőbb helyzet, amikor már azt gondoljuk, hogy már Isten se tartja a kezébe a dolgokat. És most arra bátorítalak benneteket, hogy amikor ezeket a szavakat halljátok, akkor ne csupán elméleti síkon mozogjatok, hanem nagyon is engedjétek, hogy Isten megvizsgáljon benneteket azokba a kérdéseitekbe, azokba a kihívásaitokba, azokba a küzdelmeitekbe, amiben tényleg nem tudjátok, hogy lesz. És tényleg nem érzitek azt, hogy most Isten annyira nagyon figyelne ebbe rátok. Engedjétek, hogy ez itt felszínre legyen. Sőt, ne csak, hogy felszínre jöjjön, de hogyha ott van ez az életetekben, akkor nyugodtan most mondhatjátok, hogy Isten, nekem ez van. Nekem ez van az életemben. Lehet ez akár egy családi körülmény. Lehet ez a gyermekeiddel kapcsolatos, vagy épp, hogy nincs gyermeked. Sok-sok mindennel kapcsolatos dolog lehet, akár a munkáddal kapcsolatban, akár a munkanélküliséggel kapcsolatban. Bármi is van ott élethelyzetként, azt nyugodtan hozzátok most, és tegyétek oda az Úr elé. És Fülöp, túllendülve a kérdés abszurdságán, elkezdi felmérni a feladatot. Ezt olvashatjuk. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Ugye úgy ismerjük ezt a történetet, hogy az 5000 ember megvendégelése, és ez a fejezet címe is a Bibliában. Legalábbis, hogyha a Rúfot olvassuk, ott mindenképpen ez a fejezet címe. Viszont ez csak a férfiakra vonatkozik. Azt mondja, hogy 5000 férfi volt. Egyes biblia kutatók azt mondják, hogy az az ember tömeg, akit el kell képzelni ott, az valószínűleg gyerekekkel, nőkkel együtt egy olyan 15 ezer, de vannak merészebb beslések, akik azt mondják, hogy egy 20 ezer főnyi tömeg volt ott körülötte. Nem tudom, hogy volt-e már valaki úgy a Nagyerdei stadionban, hogy teltház van, mert hogy az a 20 ezer ember, annyi 20 ezer ember. Akkor a tömeget kellett volna vendégül látni. Nekünk van tapasztalatunk abban, hogy hogyan lássunk vendégül 100-200 embert. Ha Robira nézek, és arra kéne gondolni, hogy na, most egy 100-szor ennyi tömeg van, megoldjuk-e, lesz emberre? Hát nem biztos, hogy meg tudnánk oldani azt, hogy egy 20 000-es tömeget kiszolgáljunk és megetessünk. Ez már egy elég komoly költséggel járna még a gyülekezetünk számára is, hogy egy ekkora embertömeget megetessünk. Fülöp is gyors számítást végez, ránéz a tömegre, nem tudom, hogy becsülte meg, hogy mennyien lehetnek, de valahogy megbecsülte, és akkor azt mondja, hogy hát 200 dénárából már valamit kaphatnának ezek az emberek. Nem jó lakás, nem jó lakásról van szó, csak valamit kaphatnának. 200 dénár az azt jelentette akkoriban, hogy ez 200 napi bérnek felelt meg. Ha most így nettóba szeretnénk átszámolni a minimál bér alapján, akkor ez egy olyan 1,5 millió forintnyi összeg. Na, ennyit kellett ott zsebből kikapnia a tanítványoknak, hogy na, valahogy rendezzük ezt. És olyan nem így működik el a mi szívünk. Amikor jön egy nehézség, amikor jön egy próba, és a kezdeti sok után kicsit lenyugszunk, és elkezdjük felmérni a feladatot. Mit is kell csinálnunk? Mi a feladatunk ebben a helyzetben? De ahogy Fülöp is, vannak olyan helyzetek, amikor arra jutunk, hogy hát felmértük ezt a helyzetet, de hát nincs megoldás. Nem tudom, hogy mit csináljunk. Ez akkora feladat, hogy esélytelen. És bátorítalak, ahogy mondtam, hogy hozzátok ezt az ilyen kihívásaitokat, ilyen nehézségeiteket Isten elé. És legyen ott a kérdés a szívetekben, hogy én mit csinálok vele? Beletörődök? Beletörődök abba, hogy ez kilátástalan, ez megoldhatatlan. Hiszen könnyen gondolhatjuk azt, hogy hát a házastársam már nem fog megváltozni. Munkát nem fogok találni. Nem tudom elvégezni a tanulmányaimat, és sorolhatjuk. Nem születik már meg a baba, nem gyógyulok meg. Mit csináljunk? Beletörődünk, vagy van valami több? Honnan jön a megoldás? András egy lépéssel ennél tovább megy. Elkezdi keresni a megoldást, és ezért felméri nem csak a feladat nagyságát, hanem hogy milyen erőforrás áll rendelkezésre. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Fülöp felmérte, hogy milyen nagy a feladat. András pedig felmérte, hogy milyen kicsi az erőforrás. És nem véletlen jut arra a következtetésre, hogy hát mi ez ennyi embernek. És talán, amikor felmérjük a feladat nagyságát és lehetetlenségét, akkor mi is meg tudjuk tenni ezt az egy lépést még, hogy hát nézzük meg, hogy mit tudunk tenni. Milyen erőforrásunk áll rendelkezésre. Vessünk számot azzal, hogy mink van, milyen lehetőségeink vannak, mire vagyok képes. És ilyenkor akár történhet az, hogyha valakinek a vállalkozásáról van szó, hogy megnézi a kiadásokat, bevételeket, és hogyan tudom megtenni, hogy elkerüljem a vállalkozásom csődbe menetelét. Vagy ha betegségről van szó, felmegyünk az internetre, elkezdünk kutatni, reméljük, hogy nem a gyakori kérdések.hu-ra tévedünk, hanem valami hitelesebb forráshoz jutunk, és elkezdjük keresni, hogy milyen orvosok vannak, mennyi pénzem van hozzá, mire van lehetőségem, mit támogat az állam, mit nem, és igyekszünk megoldani. Vagy épp megkérdezzük az ismerőseinket. Valaki találkozott már ilyen problémával, ami nekem van? És vagy azt mondja valaki, hogy igen, és jönnek a tanácsok, aztán sokszor belátjuk azt, hogy a tanácsok nem sokat tudnak segíteni. Vagy egészen máshogy, de felmérjük azt, hogy ilyen erőforrás áll rendelkezésre. Viszont mit teszünk akkor, amikor olyan helyzetbe kerülünk, mint András? Hogy látjuk a feladat nagyságát, ami nagyon magasan van, és látjuk a mi erőforrásainkat, ami nagyon távol van. Mit teszünk akkor? Nyugodtan mondhatta volna Fülöp és András, hogy bocsáss meg Jézus, de fogalmunk sincs, hogy ebbe a helyzetbe mit lehet tenni. Fogalmunk sincs. Elképzelésünk sincs. És milyen érzések uralnak el téged, amikor ilyen helyzettel szembesülsz? Milyen érzések dolgoznak benned? Csalódottság? Düh? Harag? indulatba jössz? Vagy épp legyintesz, hogy ez most se sikerült. Ilyen vagyok én, úgyse jön össze semmi. És hogy egy lépésnél még tovább megyünk ennél, milyen érzéseid vannak Istennel szemben? Gyengének látod? Erőtlennek? Vagy épp vádlod őt? Hogy nem igaz, hogy nem tud segíteni, nem igaz, hogy nem tud odalépni hozzám, nem igaz, hogy nem tudja megoldani a helyzetemet. És jobban tesszük azt, hogyha ezeket a fájdalmainkat nem leplezni próbáljuk, nem eltakarni próbáljuk. Nagyon könnyen álkegyesség mögé bújhatunk ezekkel a dolgainkkal kapcsolatban, és azt mondhatjuk, hogy jó, minden rendben. Sokan vagytok itt úgy, hogy olyan gyülekezetekből jöttek, ahol ez szokás volt, hogy falat építek magam körül, minden rendben, mosolygunk vasárnap, igen, minden a legnagyobb rendben, nagyon jól vagyunk, akár kijövök bizonyságot tenni, hogy milyen nagy az Úr, és utána hazamegyek, és nincs rendben semmi. És fáj a szívem, ott vannak a bűneim, ott vannak az ellenem elkövetett bűnök, és fáj a szívem. Milyen jó, hogy mi nem ilyen gyülekezet vagyunk. És remélem ezt érezzük így egymás között, az egymás szeretetében érezzük, hogy ez nem olyan gyülekezet, ahol ennek helye van, hogy áll kegyesség mögé bújva, falakat építsünk magunk köré, és egy mosoly smiley-t rakjunk rá. Nem. Mi azt mondjuk, mi azt valljuk, hogy ez olyan hely, ahol együtt járjuk a helyreállás útját. Ahol pontosan tudjuk azt, hogy egyikünk sincs még ott. Egyikünk sincs még a célba. Mindannyian újra és újra küzdelmünk lesz a bűnnel, a megbocsájtással, és az életünk erőtlenségeivel, gyengeségeivel. Ezt jól tudjuk. És akkor járunk a legjobban, hogyha ezt beismerjük. Hogyha ezt nem rejtegetjük, hanem beismerjük, hogy ez így van. Hiszen amennyire felvállaljuk a sebeinket, annyira Isten is közel tud jönni hozzánk. Oda tud lépni abba, ahogy Pisti beszélt erről, hogy igazából, hogyha orvoshoz megyünk, akkor nem úgy megyünk hozzá, hogy megkérdezi, hogy na, mi a panasza? Talált ki. Hát, ha nem elmondjuk, hogy itt fáj, nagyon fáj a karom. Bár mondjuk ezzel kapcsolatban van egy történetem, de ezt nem fogom ide hosszan berakni, de én gyerekkoromban, 4 évesen, amikor kórházba kerültem, én így voltam, hogy nem szóltam egy szót se, hogy mit, hol fáj, mi fáj, hanem találják ki az orvosok. De hát ez egy másik történet. Nyilván nem is volt könnyű dolgok velem. De hogyha gyógyulni akarunk, hogyha szeretnénk, hogy helyreálljon az életünk, akkor ez szükség van arra, hogy felfedjük a sebeinket, felfedjük a bűneinket. És nem mondhatjuk azt, hogy velem minden rendben. Mert akkor nem tud csinálni semmit Jézus. 2 héttel ezelőtt Pisti beszélt a 38 éve beteg emberről, és ott Jézus megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni. És nem csak az történt, hogy odalibbent mellé, megérintette, meggyógyult, és ment tovább, hanem azt kérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akarsz-e meggyógyulni. Hiszen neki is fel kellett vállalni azt, hogy igen, akarok, itt vagyok, széttörve, akarok. És ez van, szét vagyok törve. És erre vár Isten is, hogy ezt kifejezzük előtte, hogy széttörtünk, hogy nehezen hordozzuk a terheinket. Beismerhetjük azt, amit így a borítóképet tudjátok mutatni egy pillanatra? Felismerhetjük azt, hogy így vagyunk. Voltak terveim, gondolataim, és egyiket a másik után gyűrtem, mert nem tudott megvalósulni. És már oda jutottam, hogy a szemüvegem is leraktam, és nyilván neki szemüveges, de hogy a szemüveget is leraktam, mert ennyi volt, feladtam. Nem tudom, hogy mit csináljak. Fogalmam nincs, hogy mit csináljak. Hiszen azt látjuk, hogy a próba, a nehézség az ilyen magas, az én erőforrásaim meg valahol itt vannak. Nem tudom, hogy mit csináljak. És amikor szembesülsz ezzel a valósággal, hogy ez az életed valósága, ez a helyzeted valósága, akkor ne leplezni próbált, hanem éppen odalépni Isten elé, és mondani, hogy ez van, Ez van, fogalmam nincs, hogy mit tegyek. Ahogy a böjti időszak is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy így lépj Isten elé, ugye a mai alkalom is egy ilyen lehetőség, hogy odaléphetsz Istenhez, odaléphetsz hozzá, és ezt beismerheted. Az alkalom után majd itt a bal oldalamon, nekem bal oldalamon, az első sorban az imaszolgálatosok majd szeretettel várnak benneteket, hogyha úgy érzed, hogy egyedül ezt nem tudod megtenni, akkor van, akivel imádkozz. Van, aki elé hozhatod, és aki együtt imádkozik veled. És így folytatódik a történet. Jézus így szól. Ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Úgy tűnik, hogy megoldhatatlan a helyzet. De azt látjuk, hogy Jézus nem rendíti meg a helyzet komolysága, nagysága, és az, hogy milyen gyér az erőforrás, nem rendíti meg egy pillanatra se. És ez igaz mi minden helyzetünkre is, hogy ne gondoljuk azt, hogy aki ezt az egész világ mindenséget teremtette, annak megrendítő a te problémád. És ezt nem úgy mondom, hogy lekicsinyelném a te problémádat, hanem éppen úgy, hogy a világ teremtője az, aki ennyire hatalmas, hogy megteremtette ezt az egész világ mindenséget, pont az lép oda a te problémádhoz, pont az lép oda a te bajodhoz, mert számít neki, hogy mi van veled, hogy mi van benned, hogy milyen nehézségeken mész át, hogy milyen kihívásaid vannak. Ő figyel rád, és arra hív, hogy te pedig figyelj rá, nézz rá. És egyetlen egy dolgot kér, hogy ahogy ránézel és szól valamit, engedelmeskedj. Vajon miért nem mondták a tanítványok azt Jézusnak, hogy hát ez most komoly ültessük lehet, és most mit fogunk csinálni? Elmész a legközelebbi pékségbe, és veszel majd néhány tonna kenyeret, és akkor megetetjük őket? Mert hogy ilyen mennyiségről van szó, ilyen tonnák kellettek volna. Ez nem kevés. De gondolhatnánk azt, hogy mondhatnának ilyet a tanítványokat, persze, hogy leültetik, persze, hogy megcsinálják, amit Jézus mond, de hogyha szívetekben néztek a saját nehéz helyzeteitekkel, akkor olyan nem volt már bennetek is az, hogy Isten biztosan nem képes már semmit tenni az én helyzetembe? Nem fordult meg soha a fejedbe az, hogy na, az én helyzetemet már biztos nem fogja tudni megoldani Isten. Olyan helyzetben vagyok, hogy úgyse jön megoldás. Isten mégis arra kér, hogy a fókuszunkat ne vegyük el róla. Hogy továbbra is ráfigyeljünk, bármilyen nehézségben vagyunk, bármilyen kihívásban vagyunk, figyeljünk rá. Sőt, arra hív, hogy vele együtt munkálkodj. Hogy figyelj rá, és amit mond, tedd meg, engedelmeskedj neki. Engedelmességre hív. És lehet, hogy most éppen arra hív, hogy akár ebbe a böjti időszakba, hogy egy kicsit jobban szánd oda magad neki. Hogy szánd még jobban oda magad az imádságra. Vagy azt mondja, hogy egyszerűen nézz a szíved mélyére. És engedd, hogy a Szentlélek megvizsgáljon. És lehet, hogy ott találsz valami olyat, amit be kell vallanod, be kell ismerned, meg kell vallanod Isten előtt, hogy ez bűn, hogy ezt nem kellett volna tennem. Vagy épp megvizsgál abba, hogy folyton mások felett ítélkezel. Megvizsgál azzal kapcsolatban, hogy mit érzel a gyülekezettel kapcsolatban, a gyülekezeti tagokra nézve. Megvizsgál azban, hogy mit gondolsz a vezetőkről. Vagy akár mit gondolsz arról, hogy lesz egy új gyülekezeti ház, vagy nem? Vagy, amit mondtam is, arra hív, hogy egyszerűen lépj oda az imaszolgálatosokhoz, és kérd azt, hogy gyógyulni szeretnék. És ők imádkoznak érted. Vagy épp lehet, hogy egy szolgálatra hív. Vagy csinálj meg valamit vele együtt. És arra bátorítanak, hogy tegyük meg a hitlépését. És nem azért léphetünk, mert tudjuk, hogy van erőnk rá. Ez nagyon fontos tisztán látni, hogy Nem azért lépünk, hogy, mert tudjuk, hogy ott biztos, hogy meg fogunk állni, és minden rendben lesz. Nem azért lépünk, hanem azért, mert Jézus erre hív. Mert Jézusban bízhatsz. És nem a saját erőforrásainkra nézve tesszük ezt a lépést, hanem Jézusra nézve tesszük ezt a lépést. Nem a feladat nagyságára nézve lépünk, hanem arra, mert Jézusra nézünk. Ahogy láttuk a tanítványoknál is, ezt tették. Ismerték annyira Jézust, hogy hát itt bármi történhet, bármi megtörténhet. És léptek, és leültették a tömeget. Az utóbbi időben nagyon, nagyon közel jött hozzám ez a gondolat, és többeknek így már mondtam is ezt lelki gondozásba, hogy nagyon szükségünk van arra, hogy ne a körülményeink határozzák meg az Istennel való kapcsolatot, hanem épp fordítva, az Istennel való kapcsolatunk határozza meg a körülményeinket. Mert ugye könnyen hivatkozunk arra, hogy hát most ilyenek a körülményeim, nem fér bele Isten, hát 5 percet tudtam rászánni a héten, és csodálkozom, hogy nem történik semmi. Hogy nem kapok kijelentést, hogy nem kapok vezetést. 5 percben elmondtam a héten azt, hogy milyen problémáim vannak, aztán mentem tovább, és éltem az életemet. Hát ne csodálkozzunk, hogy akkor az Istennel való kapcsolatunk nem fogja meghatározni a körülményeinket. De hogyha a körülményeink lesz a másodlagos, és az Istennel való kapcsolat az első, akkor már más lesz a helyzet. Mert tudunk az Istennel való kapcsolatból reagálni a körülményeinkre, a helyzetünkre. Ha ezt tetszük, akkor Jézusba bízva, ránézve kapunk vezetést, és engedelmesen beleléphetünk a cselekvésbe. És akkor megláthatjuk azt, amit a tanítványok is. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Arról beszéltünk, hogy ilyen kicsi volt az erőforrás, a feladat ilyen nagy, és ennek ellenére Jézussal együtt léptek, és még maradt is. Hát ez csoda. Ez csoda. És pontosan így láthatjuk meg mi is az életünkbe, a nehézségeinkbe, a feladatainkba, a kihívásainkba, Jézusnak a erejét és csodáját, az ő munkáját, az ő szabadítását, az ő kegyelmét. És miután pedig nyilvánvalóvá lett ez a kenyér szaporítása a tömeg előtt, akkor ezt olvashattuk ennek a résznek a végén. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Milyen jó, megtörtént a csoda, minden szuper, örömittas a tömeg, látják a csodát. Érdekes az, hogy azután realizálták ők is a csodát, amikor összegyűlt az a 12 tele kosár, hogy hú, ez honnan hatalmas, jól laktunk pedig már, és ennyi étel még, hogy lehetséges ez. De amikor megtörténik valamilyen módon a csoda az életedben, és hiszem, hogy mindegyikünkkel történt már valami olyan, amit Istennek tulajdonítottunk, hogy Isten lépett az érdekünkbe, akkor vajon mihez kerülsz közelebb, vagy kihez kerülsz közelebb? Jézushoz, vagy a vágyaid beteljesüléséhez? Melyikhez kerültél közelebb? Jézus nagyon szépen leleplezi ezt a tömeget is. Hiszen később, amikor elmegy egy másik helyre, akkor követi ez a tömeg, és akkor ezt olvashatjuk. Amikor kérdezik Jézustól, hogy hová tűnt. Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert ő pecsétjével igazolta az Atya Istent. Ez egy abszolút lényeges kérdés, és egy alapvető kérdés az Istennel való kapcsolatodban, hogy te azt, azért választottad királlyá Jézust, hogy minden vágyadat teljesítse, vagy valami egészen más van a szívedben? Hiszen mennyire jutott el egészen mélyen a szívedig a kegyelem? Az, hogy Jézus a kereszten már egyébként minden szükségedet betöltötte. Mindent, amire szükséged van. Mennyire éri el ez igazán mélyen a szívedet, hogy Krisztusba nincs már szükséged, mert ő mindent beteljesített a kereszt által. Abban, hogy ő elhordozta a bűneidet, a te terheidet. Azt olvassuk az Ézsaiás könyvébe, hogy sebei járán gyógyulhatunk meg. Ott van a gyógyulásunk benne. Minden a miénk. Amikor oda mész imádságba Isten elé, odaborulsz, bemész a belső szobádba, vagy bárhova, akkor vajon a vele való kapcsolatot keresed, vagy az, hogy teljesítse a vágyaidat? Azt keresed, hogy Istenem, én szeretnélek jobban megismerni, jobban meglátni téged. Ahogy a sorozatunk is címe is szól, Jézus szeretnénk látni. Vagy azt szeretnénk látni, hogy végre már jobb legyen az életem. Végre már jobbak legyenek a körülményeim. Ezt keresed, vagy valóban Jézust? Ahogy járunk a Jézussal való kapcsolatba, és ahogy egyre jobban megismerjük őt, egyre jobban odafigyelünk rá, egyre jobban engedjük, hogy az életünk minden területét átjárja, akkor egyre inkább igazzá lesz az, hogy megtaláljuk az életünket. Jézus mondja ugye, hogy el kell vesztenünk az életünket, de hogyha őt keressük, akkor megtaláljuk azt. És ez történik, ez a valóságunk. Hiszen, ahogy mondtam is, egy teremtő Istenről beszélünk, aki teremtette ezt a világ mindenséget. És a teremtőként megteremtett minket, és egyedül csak így működhetünk. A teremtmény nincsen teremtő nélkül. És hogyha mi ebbe a kapcsolatba vagyunk, ebbe a kapcsolatban maradunk, akkor építjük sziklára a házunkat. Akkor fogjuk tudni azt, hogy ki Isten, és ki vagyok én. És ebbe gyökerezik az életünk legfőbb megoldása, hogyha ezt meglátjuk. Hiszen, hogyha én tudom, hogy ki Isten, és ki vagyok én, akkor szerintetek milyen nehézségnek kell jönnie, hogy ez megrendüljön? Ahogy mondja Jézus is, jöhet bármi, nem fog megrendülni ez a szikla. Hogyha én tudom, hogy ki Isten, és ki vagyok én, akkor ott minden rendben lesz. És nem azért, mert hogy nem jön nehézség, és nem jön szenvedés, és nem jön küzdelem, és nem jön megoldhatatlan feladat. Hanem azért, mert az ő vele való kapcsolatban a legjobb helyen vagy. Ehhez viszont arra van szükség, hogy Jézus ne a vágyaidnak a királyává tett, hanem a szíved királyává. Ha bármilyen módon most ott van a szívedben az, hogy Jézus bizony lekerült arról a trónról valamilyen módon, vagy épp kicsit félreértelmezetten koronáztam meg, és azt vártam tőle, hogy mint egy ügyes dzsin teljesítse minden kívánságomat. Akkor itt van a napja annak, hogy ezt bevald előtte. Hogy megvald előtte, hogy Jézus, én nem igazi királyként tekintek rád, hanem olyanként, aki beteljesíti a vágyaimat. Aki csak ad, és az, hogy te mondasz valamit, az meg annyira nem ér el az én szívemig. És hogyha ennek látjuk a valós dinamikáját, ahogy a kenyérszaporításnál és a tömegben, hogy ott volt a tömeg, hallgatta Jézust, és megette a kenyeret, és utána leleplezte őket, akkor hagyjuk, hogy így leplezzen le bennünket is Jézus, itt és most. De hogyha megvalljuk a bűneinket, akkor ő megbocsátja, és visszaülthethetjük arra a trónra. És oda ültethetjük a szívünkbe arra a helyre, amit ő megérdemel, a középpontba. Hogy belőle éljünk, hogy vele együtt munkálkodjunk, hogy újra ne az legyen a fontos, hogy én mit akarok, hanem hogy te mit akarsz, Uram. Ugye, olyan nehéz ez a legyen meg a te akaratod. Ezt sokaktól hallom, hogy milyen nehéz ez. Milyen nehéz ezt akár kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Olyan nehéz ezt kimondani. De erre hív, hogy ne a saját vágyaink után fussunk, hanem egyszerűen tudjuk kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen úgy, hogy te akarod, és én is azt akarom. Én is veled együtt akarom hordozni azokat a terheket, amik rajtam vannak. És hogyha azt mondod, hogy nekem már nincs erőm cipelni, akkor egyszerűen csak mondd ezt. Mondd ezt Jézusnak, hogy én már nem tudom cipelni tovább ezeket a terheket. És ő jön. És hidd el, hogy ő jönni fog. És betölt a Szentlélek által, és vezet, hogy mit cselekedj. Hogy mit kell tenned. És lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt úgy hallgatják, hogy még nem koronázták királlyá az életükbe Jézust. Akkor szintén itt van az alkalom arra, hogy ezt megtedd. Van lehetőség arra, hogy átadd az életedet Krisztusnak. Ahogy mondtam is, Jézusban vagyunk a helyünkön. Bárhogy is keressük a helyünket a világba, a teljes megelégedés nem lesz ott bennünk. Szükségünk van arra, hogy Krisztus betöltsön bennünket. És lehet, hogy ott van sokakban az, hogy én itt vagyok a imaházban, vagy épp online hallgatlak benneteket, de fogalmam sincs, hogy ez hogy történik. És azt látom, hogy a megtérés az itt van, az én erőforrásaim itt vannak. Fogalmam nincs, hogy ez hogy történik. Hogy térhetnék meg? Mit kéne csinálnom? És ilyenkor is egyszerűen ezt odaviheted Jézus elé, és mondhatod, hogy itt vagyok. Szeretném ezt, szeretnék veled kapcsolatban lenni. Látom az életem bukottságát, erőtlenségét, bűneit, de fogalmam nincs, hogy hogyan adhatnám át az életem neked. De akarom azt, amit te akarsz. És akarok veled együtt cselekedni. És ő jön, és válaszolni fog. És lehet, hogy fájdalmas az, amikor azt tapasztaljuk, azt látjuk a saját nehézségeinkkel, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeltük, ahogy mi vágytunk volna rá. És ez sokszor előfordul. Ez ebben ne legyen kétségünk, akkor se, hogyha évek óta keresztények vagyunk, hogy nem lesz minden jó. És nem minden úgy fog alakulni, hogy elterveztük. Nem minden a vágyaink szerint fog alakulni. Sőt, nagyon sokszor nem a vágyaink szerint fog alakulni. Ha látjuk az első keresztényeknek a történeteit, akkor azt láthatjuk, hogy rengeteg szenvedés volt, amit el kellett hordozniuk. És többször elhangzik innen az, hogy még a mai napig is a legüldözöttebb vallás a keresztény vallás. Igen, mert nem a vágyaink királya akar lenni Jézus, hanem a szívünk királya. És egyet ne feledjünk el, hogy ne gondoljuk azt, hogy Jézus nem tartja kezébe a dolgokat. Beszéltem erről, hogy talán ez lehet a legsúlyosabb teher, amikor azt érezzük, hogy Jézus nem tartja kezébe a dolgokat. Hiszen az egész történet ezzel kezdődött, amikor mielőtt Fülöpnek János vagy Jézus a feladatot adta, ez van leírva, hogy ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Ez legyen a szívünkben, amikor kilátástalan helyzet vesz körbe bennünket. Amikor nem tudjuk, hogy honnan jön a megoldás. Ez legyen a szívünkben. Hogy lehet, hogy neked már elképzelésed sincs, hogy most ez hogy fog megoldódni. Felmérted a helyzeted, az erőforrásaidat, és azt látod, hogy ez kevés. De Jézus arra hív, hogy ránézd, és várd a választ, hogy vele együtt lépj, mert ő már tudja, hogy mit fog tenni. Ámen.